Please open them. 2 Kings 24 tonight, and then next week we hit 25 and we're done with 2 Kings.
Hogyha hoztatok magatokkal a Bibliátokat, akkor a Királyok második könyvén nyissátok ki. Ma a 24. fejezeten megyünk végig, és jövő héten majd a 25. fejezeten, és ezzel be is fejeztük a Királyok második könyvét.
As we come to the end of the time of the Kings,
ahogy a Királyok korának végéhez érünk,
we're coming to a time we're going to see tonight where Judah is carried away captive by the Babylonians.
Egy olyan időszakhoz érkezünk, és ezt látni fogjuk ma este is, amikor Júdát babiloni fogságba hurcolják.
Because of the persistent sin, because of their continuous return to sin.
Mégpedig kitartó bűnük miatt, és azért, mert folyamatosan visszatértek a bűnbe.
Because Judah had turned its back on God and was worshiping false gods.
És mivel Júda hátat fordított Istennek, és hamis isteneket kezdett el imádni.
Because of pretty radical idolatry they had continuously gone back to.
És azért, mert folyamatosan visszatértek nagyon komoly bálványimádásban.
Now the northern tribes, the 10 northern tribes we saw in chapter 17, they've already been carried off by the Assyrians into captivity.
A 17. fejezetben láttuk, hogy a 10 északi törzs tagjait már korábban asszír fogságba elhurcolták.
And we saw the last several weeks Josiah, the greatest king that Judah ever had.
Az elmúlt pár hétben pedig Jósiással is találkoztunk, a legnagyobb királlyal, aki valaha is uralkodott Júda élén.
He did right in the eyes of the Lord according to all that was written in the book.
Ő azt tette, amit helyesnek lát az Úr, és pontosan betartott mindent, ami a könyvben szerepel.
But we saw Josiah is now passed from the scene.
De azt is látjuk, hogy Jósiás most már letűnt a színről.
And now there's only a downward spiral that is leading towards the Babylonian captivity.
És most már semmi más nem marad, mint az, hogy egyre rosszabbá válik a helyzet, és végül a babiloni fogsághoz vezet.
There will not be another good king. We're going to see several kings now, and as Judah is now being taken off by the Babylonians in three phases.
Néhány királlyal ugyan még találkozunk, de azt látjuk majd, hogy egyetlen jó király sem akad többé Júda élén. És azt is látni fogjuk, hogy három különböző fázisban hurcolják el az embereket a babiloni fogságba.
No more good kings that do what is right in the eyes of the Lord, but only those that do what's evil.
Nem látunk többé jó királyt Júda élén, olyan királyt, aki azt teszi, amit helyesnek lát az Úr, hanem csak olyanokat találunk majd, akik azt teszik, amit nem lát helyesnek az Úr.
So last time we saw as Josiah was killed, as he stepped, you know, into a battle that really wasn't his own, he had no business in.
Múlt héten láttuk, hogy Jósiás meghal, amikor bekapcsolódik egy olyan csatába, amihez igazából semmi köze nem volt, és nem is kellett volna.
We pick up in verse 20, chapter 23, verse 30, actually, and it says his servants moved his body in a chariot to Megiddo and brought him to Jerusalem, and he buried him in his own tomb. And then the people of the land took Jehoahaz, the son of Josiah, anointed him and made him king in his father's place.
A 23. fejezet 30-as versétől folytassuk. Szolgái holtan vitték el Megiddóból egy harci kocsin. Jeruzsálembe vitték és eltemették a sírjába. Az ország népe azután fogta Jóáhász, Jósiás fiát, felkenték és királlyá tették apja után.
It says Jehoahaz was 23 years old when he became king. Notice this, and he reigned 3 months in Jerusalem. Short reign there.
Vegyük csak észre, mit ír a 31-es vers. 23 éves volt Jóáhász, amikor uralkodni kezdett, és 3 hónapig uralkodott Jeruzsálemben.
Verse 32, and he did evil in the sight of the Lord according to all that his fathers had done.
32, azt tette, amit rossznak lát az Úr, egészen úgy, ahogyan elődei tették.
Now, how much trouble can a guy get in 3 months? I don't know.
Vajon mennyi bajba sodorhatja magát az ember 3 hónap leforgása alatt?
It says now Pharaoh Necho put Jehoahaz in prison in Riblah in the land of Hamath, that he might not reign in Jerusalem, and he posed on the land a tribute of 100 talents of silver and a talent of gold.
33. De Nékó fáraó fogságba vetette őt Riblában, Hamát földjén, hogy ne uralkodhassék Jeruzsálemben. Az országra pedig 100 talentum ezüst és 1 talentum arany hadisarcot vetett ki.
So the Pharaoh of Egypt comes in now, and he throws the king of Judah into prison.
Most tehát megjelenik Egyiptom fáraója, és börtönbe veti Júda királyát.
And then he puts this heavy tax on the people.
Majd pedig egy nagyon komoly adót vet ki az emberekre.
3 3/4 tons of silver and 35 kilograms of gold.
3 3/4 tonnányi ezüstöt és 35 kiló aranyat kellett.
And then Pharaoh Necho made Eliakim, the son of Josiah, king in place of his father Josiah, and changed his name to Jehoiakim.
Ezután Nékó fáraó Eljákimot Jósiás fiát tette királlyá apja Jósiás után, és a nevét Jójákimra változtatta.
And it says that Pharaoh took Jehoahaz and went to Egypt and he died there. The very end of verse
34. És a 34-es végén azt olvassuk, Jóahaz pedig magával vitte, aki így Egyiptomba került, és ott halt meg.
So we see here the king of Egypt now is installing and giving Judah, you're rebellious. This is rebellious. This is the picture.
Lázadó.
Okay, what happens is when you speak, it goes in, and then when you read the Bible, it's like,
I know, but isn't this too low?
You gotta preach the word of God.
Okay. Prédikálnom kell Isten igényét.
The most important part is like,
I'm sorry.
And so the king of Egypt now, he's the one who's installing Judah's kings for him.
Szóval Egyiptom királya most az, aki Júdának a királyait kinevezi.
And then here he is changing their names.
És még meg is változtatja a nevüket.
This is a show of dominance.
Itt a dominanciáját juttatja kifejezésre.
This is a sad condition that Judah is in.
Júda nagyon szomorú állapotba került.
A foreign king installing her kings.
Egy idegen király az, aki Júda élére állítja a királyokat.
This man showing total dominance. He's giving them their names.
És ő teljesen dominál Júda fölött, már a királyoknak a nevét is ő adja.
I'll tell you, there's nothing like it when God's people are walking with the Lord.
Hadd mondjam el, hogy nincsen ahhoz fogható, amikor Isten népe az Úrral jár.
When God's people are following hard after God, holding to the Lord with all their heart, mind, soul and strength.
Amikor Isten népe teljes erőbedobással Istent követi, és Istenbe kapaszkodik teljes erejével és elméjével és szívével.
There's no human experience that equals that, the joy and the strength of God's people when they walk with God.
Nincsen olyan emberi tapasztalat, ami ehhez fogható lenne. Az az öröm, ami azzal jár, amikor Istennel megyünk előre.
An abundance of life, a fruitfulness, even through very difficult times that come into all of our lives.
Ez egy bővölködő életet és egy gyümölcsöző életet jelent, még akkor is, amikor nehézségeken keresztül megyünk.
There's nothing like the impact that God's people can make upon those around them as they walk with the Lord.
Semmihez sem fogható az a hatás, amivel Isten népe lehet az emberekre körülöttük, hogyha az Úrral járnak.
But if God's people turn their backs on their God, on the Lord,
amikor azonban Isten népe hátat fordít Istennek,
they lose their strength.
Elveszíti az erejét.
Their strength is just completely poured out and wasted on the ground, if you would.
És csak elfecsérelődik az ő erejük.
They become pretty much useless.
És azt is mondhatnánk, hogy haszontalanná válnak.
Jesus Christ told his disciples in Matthew 5:13, he said to them, "You are the salt of the earth."
A Máté 5:13-on azt mondja Jézus Krisztus az ő tanítványainak, ti vagytok a föld sója.
But if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned?
Ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni?
It is then good for nothing.
Semmire sem való már.
Except one thing, to be thrown out into the ruts on the road and be trampled underfoot by men.
Csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek.
Judah is at this point.
Júda ezen a ponton van.
Judah is being trampled underfoot by men.
Júdát is lábbal tapodják az emberek.
Judah has turned her back upon her God, upon the only true and living God.
Júda hátat fordított Istenének, az egyedüli, élő és igaz Istennek.
And it's just a sad thing to see here, as her enemies are absolutely controlling.
És nagyon szomorú ezt látni, hogy Júda fölött teljesen az ellenségei uralkodnak.
And it says, so Jehoiakim gave the silver and gold to Pharaoh. He gave Pharaoh said, I want you to give me this huge tax, and he gave it to him.
Azt olvassuk a 35-ös versben, hogy Jehoiakim megadta az ezüstöt és az aranyat a fáraónak.
But it says, but he taxed the land to give money according to the command of Pharaoh. He exacted the silver and gold from the people of the land. from everyone according to his assessment to give it to Pharaoh.
De kirótta azt az országra, hogy megadhassa a pénzt a fáraó parancsa szerint. Az ország népétől fejenként becslés szerint hajtotta be az ezüstöt és az aranyat, hogy megadhassa Nékó fáraónak.
Jehoiakim thought, okay, we'll pay you what you want. And he just turned and he put heavier taxation on the people.
Jehoiakim tehát azt gondolta, hogy jó rendben, akkor megadjuk a királynak, amit kér, és ennek fejében nagyobb adót vetett ki a népre.
And Jehoiakim was 25 years old when he became king, and he reigned 11 years in Jerusalem. His mother's name was Zebuda, daughter of Pedaiah of Ruma. What? It was perfect pronunciation.
Hát nem értettem ki tökéletesen. 25 éves volt Jehoiakim, amikor uralkodni kezdett, és 11 évig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Zebuda volt, Pedaiah leánya Rumából.
What a surprise it was. He did evil in the sight of the Lord. Notice it says that Jehoiakim, he did evil in the sight of the Lord according to all that his fathers had done.
Azt tette, amit rossznak lát az Úr, egészen úgy, ahogyan elődei tették.
Can you believe this?
Elhiszitek ezt?
A king of Judah doing evil in the eyes of the Lord. We haven't heard this before, have we?
Ugye, Júda királya azt teszi, amit rossznak lát az Úr. Hát ezt még soha korábban nem hallottuk, ugye?
At this point, the king of Egypt is calling all the shots in Judah.
Ezen a ponton Egyiptom királya az, aki minden lépést meghatároz Júdában.
He just takes the king and puts him in prison at his own will.
Egyszerűen csak önkényesen fogja a királyukat és börtönbe zárja.
He puts new leadership in place.
És teljesen új vezetőséget
Then he changes his name just to let him know I'm in control of you.
Aztán megváltoztatja a nevét, csak hogy tudassa vele, hogy ő az Úr fölötte.
And then he imposes this heavy taxation on the land.
Majd pedig egy nagyon komoly adót vet ki az
This is just sad.
Nagyon szomorú ez.
Pharaoh at this point doesn't just wipe Judah out because it's advantageous for himself. To keep him going, because he can get this tax from him.
A fáraó először is azért nem pusztítja el teljesen Júdát jelenleg, mert ebből neki haszna származik, hogy egy komoly adót vethet ki a népre.
The enemy many times will not completely destroy you if he can just control you.
Az ellenség sokszor nem arra törekszik, hogy teljesen tönkre tegyen téged, hogyha sikerül az irányítást megszerezni a
feletted. When you consider the purpose that God has for Judah, you can't help but be saddened by the state of affairs at this point.
Hogyha belegondolsz abba, hogy milyen tervei vannak Istennek Júdára, akkor önkéntelenül is elszomorodhatsz, hogy milyen állapotba került Júda ezen a ponton.
Now understand this, in the powers of the world, the things are shifting right around this point, and Babylon is now moving into a place of dominance and power.
Szeretném, ha közben megértenénk azt, hogy a világi szintéren a hatalmi pozíciók kezdenek átalakulni, és Babilon egyre nagyobb pozícióba kerül.
And Nebuchadnezzar is the one who is the ruler of Babylon, and so he's moving into this position of prominence and power.
Nebukadnezár pedig, mint Babilon uralkodója, belép ebbe a kiemelkedetten hatalmas pozícióba.
And it says in his days, speaking of in Jehoiakim's days, Nebuchadnezzar, the king of Babylon, came up, and Jehoiakim became his vassal for 3 years. In other words, he was under this tribute now to the king of Babylon.
Az ő idejében, vagyis Jehoiakim idejében vonult fel Nebukadnezár Babilónia királya, és szolgája lett Jehoiakim 3 éven át.
Now we know it's at this time also that Daniel the prophet and Daniel's 3 friends that you read about in the book of Daniel, they're taken off at this point to Babylon.
Azt is tudjuk, hogy ezen a ponton hurcolják el Dánielt, illetve az ő barátait, akikről Dániel könyvében olvashatunk Babilonban.
And now Nebuchadnezzar, king of Babylon, is putting this oppression on Jehoiakim in Judah.
Nebukadnezár Babilónia királya pedig közben elnyomás alatt tartja Jehoiakim.
And Jehoiakim got sick of it, as we all get sick of being oppressed.
Jehoiakimnak pedig egy idő után elege lett ebből, ahogy mindannyiunknak elege van abból, hogy
elnyomnak bennünket. And it says at the end of verse 1 that Jehoiakim turned and rebelled against Nebuchadnezzar.
És az első vers végén azt olvassuk, hogy Jehoiakim elfordult Nebukadnezártól és föllázadt
ellen. I'm tired of this guy ripping us off.
Azt mondta, elegem van ebből az emberből, hogy kiszipolyoz bennünket, és hogy elnyom bennünket.
But notice what it says in Verse 2, the Lord sent against him raiding bands of Chaldeans, Syrians, bands of Moabites, and people of Ammon. He sent them against Judah to destroy it, according to the word of the Lord, which he had spoken by his servants, the prophets.
Második vers, ezért az Úr Káldeus és Arám rablócsapatokat, továbbá Moábi és Ammoni rablócsapatokat küldött ellene. Azért küldt ezeket Júda ellen, hogy pusztítsák azt az Úr igéje szerint, amelyet kijelentett szolgálja proféták által.
So Jehoiakim sick of the oppression.
Jehoiakimnak tehát elege van az elnyomásból.
So he basically says, I'm not sending you this gold and silver anymore, you know.
Úgyhogy lényegében azt mondja, hogy én többé nem küldök Egyiptom királyának se aranyat, se ezüstöt.
Now the Lord sends these bands of raiders in from all these different places.
És akkor az Úr különböző rabló csapatokat küld mindenfelől.
Now there's a Jewish historian, Apollonius, who wrote he wrote around 150 BC.
Van egy zsidó történetíró, Apollonius, aki körülbelül időszámításunk előtt 150 körül írt.
And he wrote some of the details about all these raiding armies coming in against Jehoiakim.
És ő feljegyezte ezeknek a történéseknek a részleteit, ahogy különböző rabló csapatok támadnak Júda ellen.
He said besides 10,000 chariots, there were 180,000 footmen and 120,000 horsemen.
És ez a történetéről leírta azt, hogy a 10,000 harci kocsi mellett még 180,000 gyalogos is érkezett, illetve 120,000 lovas.
Now you got to realize Jehoiakim is the king of Judah.
Miközben fel kell ismernünk, hogy Jojákim Júda királya.
He's sick of the oppression, so he tries to throw it off, and God sends in these armies to chase down that he might destroy Judah according to the words of the prophets.
Neki viszont elege van az elnyomásból, így fellázad Egyiptom királya ellen, és erre Isten különböző területekről rabló csapatokat küld, hogy azok pusztítsák el Júdát az Úr igéje szerint, ahogy azt a prófétákon keresztül megmondta.
This is a serious moment here.
Nagyon komoly pillanathoz érkeztünk.
Time is up.
Letelt az idő.
God's judgment here is set in motion.
Istennek az ítélete most már elindult.
Exactly as the prophets had declared.
Pontosan úgy, ahogy azt a proféták előre kijelentették.
And no matter what Jehoiakim does, there's no escape.
És teljesen mindegy, hogy Jojákim most mit tesz, már nem, nincs menekvés.
He thought, I'm just not going to pay him anymore. And all of a sudden, raiding armies come from every direction, sent by the Lord himself.
Jojákim azt mondja, hogy én már nem fizetek ennek a királynak, és akkor hirtelen felbukkannak rabló csapatok minden területről, akiket maga az Úr küldött.
Now, I don't know about you, but the very last place I ever want to find myself in life is that God would be setting himself against me.
Nem tudom, ti hogy vagytok ezzel, de a legutolsó hely, ahol én valaha is szeretném magam találni, az, hogy Isten ellenem van.
If you'll humble yourself before God, you won't have to worry about that.
Hogyha te megalázod magad Isten előtt, akkor nem kell ettől félned.
It says in Peter, 1 Peter 5:5, that God resists the proud. God will turn and you'll be fighting against God if you're filled with pride.
Az 1 Péter 5:5-ben azt olvassuk, hogy az Isten ellenáll a bőgösöknek. Hogyha tele vagy büszkeséggel és megmaradsz ebben a büszkeségben, akkor Isten ellened fog harcolni.
God resists the proud.
Isten ellenáll a gőgösöknek.
But he gives grace to the humble.
Az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.
Peter said, therefore humble yourselves.
Ezért úgy folytatja Péter, hogy ezért alázzátok meg magatokat.
The pretty logical conclusion. Therefore humble yourselves.
Ugye ez egy logikus következtetés, hogy ezért alázzátok meg magatokat.
Under the mighty hand of God, that he may lift you up in due time.
Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.
This is a heavy time right here.
Egy nagyon komoly pillanatnak lehetünk itt.
Now, God is a God of mercy and grace.
Isten az irgalom és kegyelem Istene.
God himself speaks and says, I take no delight in the death of the wicked.
Isten maga mondja azt, hogy ő nem leli örömét a gonoszok halálában.
But when people persist in sin,
de amikor az emberek kitartanak a bűnükben,
despite God's warnings coming in wave after wave,
mindannak ellenére, hogy Isten folyamatosan figyelmezteti őket.
Despite God allowing you to get into an absolutely oppressive situation to wake you up.
Mindannak ellenére, hogy Isten megengedi, hogy egy olyan helyzetbe kerül, hogy teljes elnyomás alatt vagy, azért, hogy végre felébredj.
The truth of the Bible is, there comes a day when judgment will come.
A Biblia igazsága az, hogy eljön a nap, amikor Isten kijönti az ítéletét.
And there might be some of you that have been pushing on in some sin.
És lehet, hogy van itt közöttetek olyas valaki, aki csak ment keményen előre a bűnében.
God's been sending warning signals.
És Isten folyamatosan küldi a figyelmeztető jelzéseket.
There's whole areas of your life right now, and if you look at it, you're under the control of an enemy.
És ha jól megnézed, akkor vannak olyan területei az életednek, amik az ellenség irányítása alatt állnak.
Will you wake up?
Vajon hajlandó vagy-e felébredni?
Will you realize that you don't have any strength?
Hajlandó vagy-e felismerni, hogy nincs erőd?
But the Lord is your strength, and maybe somewhere along the line you've forsaken the Lord.
És hogy az Úr a te erősséged, de valahol útközben te elhagytad az Urat.
Now this has happened over and over and over again to individuals, to nations, to whole civilizations.
Ez újra és újra megtörtént már. Egyénekkel és népekkel és egész civilizációkkal.
You know, this idea of judgment that in our modern ears, and if you want to be politically correct, people just they're repulsed by the thought that God would judge.
Tudjátok, az ítéletnek a hallatára az emberek összerezzennek, hogyha úgy politikailag korrektan akarjuk magunkat kifejezni, akkor azt is mondhatnánk, hogy visszataszítja őket az ítélet elképzelése.
God is judged, and He judges over and over again.
Isten azonban már a múltban is volt, hogy kiöntötte az ítéletét.
The Bible speaks
újra megtette.
Of a great and final judgment that's coming that will be like no other judgment that ever was before it or ever will be again.
A Biblia azonban szól egy nagy végső ítéletről, olyanról, amihez fogható nem lesz és nem is volt soha.
And in the book of Revelation you see the graphic details of that final judgment.
A jelenések könyvében pedig olvashatjuk a végső nagy ítélet naturalisztikus részleteit is.
And the Bible also says today is the day of salvation.
De a Biblia azt is mondja, hogy ma van az üdvösség napja.
You can turn to the Lord now.
Már most is odafordulhatsz az
Úrhoz. Now is the time. The doors are open.
Most van itt az ideje, tárva nyitva állnak az ajtók.
But there's a day coming when judgment's gonna fall.
Eljön azonban egy nap, amikor Isten kijönti az
However életet. Angry that might make you about the fact of this thing, it will come at one point.
Teljesen mindegy, hogy mennyire dühít is téged ennek az elképzelése, akkor is lesz egy nap, amikor eljön Isten ítélete.
And when it comes, there will be absolutely no escape.
Amikor pedig eljön az ítélet, akkor már nem lesz menekvés.
It will be the judgment of God, and the Bible speaks about this.
Isten ítélete lesz az, és a Biblia is szól erről.
Many people mock this type of thing.
Sokan kigúnyolják ezt az elképzelést.
And they harden their hearts at any mention of judgment.
És megkeményítik a szívüket abban a pillanatban, hogy bárki bármit is megemlít az ítéletről.
So, some people's reaction is just to blaspheme God even harder.
Egyes embereknek az a reakciója, hogy ennek hallatán még durvábban kezdik el káromolni Istent.
Be careful.
Legyetek nagyon óvatosak.
Galatians 6:7 says, "Do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that will he also reap."
A Galata 6:7-ben ugyanis ezt olvassuk. Ne tévelyegjetek, Isten nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is.
In Romans 6:23 it says, "The wages of sin is death."
A Róma 6:23-ban pedig azt olvassuk, hogy a bűn zsoldja a halál.
But, I love it, the next word, but, the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.
Az Isten kegyelmi ajándéka pedig, és olyan jó, hogy ott van az a pedig, az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Úrunkban.
Right now you and I live in an age of grace.
Mi jelenleg egy a kegyelemnek egy idejében élünk.
The only reason we have hope right now is because God has chosen to show mercy.
Egyedül azért van reménységünk, mert Isten úgy döntött, hogy az irgalmat választja.
It could have been that God in his justice just wiped us all out.
Igen, Isten, ha igazságos akart volna lenni, megtehette volna, hogy egyszerűen elpusztít mindannyiunkat.
But God has chosen mercy.
De Isten az irgalmat választotta.
And there's a place that you can run right now.
Van tehát egy olyan hely most is, ahová futhatsz.
Now, if God had not chosen mercy,
ha Isten nem az irgalmat választotta
volna, if God
has
not chosen to send his son to take your sin and to pay the penalty your sin deserves,
hogyha Isten nem úgy döntött volna, hogy elküldi saját fiát, hogy a fia fizesse ki az árat a mi bűneinkért,
then it wouldn't matter where you ran.
Akkor egyáltalán nem számítana, hogy hová futsz.
It wouldn't matter where you tried to hide.
Egyáltalán nem számítana, hogy hol próbálsz elbújni.
It would do you no good.
mert semmire sem mennél bele.
But God has shown mercy. God has sent His Son, Jesus Christ.
Isten azonban megmutatta nekünk az ő irgalmát, elküldte fiát, Jézus.
The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord.
A bűn zsoldja a halál, de Istennek az ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban, ami Urunkban.
Have you run to Jesus Christ?
Te odafutottál-e már Jézus Krisztushoz?
You can be forgiven by God.
Mert Isten megbocsátja a te bűneidet.
Maybe you're on a path. Maybe you know the Lord. You've received the Lord, but you're moving in a way that you're going to bring the judgment of God down on your life in a certain area.
Lehet, hogy te már befogadtad az Urat, de mégis elindultál egy olyan úton, aminek a végén az életednek egy adott területén Isten ítéletét vonod magadra.
Run to the Lord.
Fuss az Úrhoz.
Cry out to God.
Kiálts Istenhez.
Humble yourself under His mighty hand.
Alázd meg magad az ő hatalmas
kezére. Confess your sin.
Vald meg neki a bűneidet.
And the Lord will restore you.
És az Úr helyreállít.
The Lord will lift you up.
És felemel.
Don't go on.
Ne folytass tovább.
Don't keep running, even as warnings. Signals are coming, and God is faithful to give plenty of warnings.
Ne fuss tovább azon az úton, miközben Isten hűségesen küldi egymás után a figyelmeztető jelzéseket, mert Isten hűségesen küldi azokat.
God's good at allowing you to be in such oppression that you look up and you go, "What is this?"
Isten jóság az, hogy megengedi.
Why is it like this?
Hogy egy nagy elnyomás alatt találd magad, és felkiálts, és megkérdezd, hogy miért ilyen ez a helyzet? Miért történik ez?
Listen to the warnings.
Vedd, halld meg a figyelmeztetéseket.
Heed the signs.
És vedd észre a jelzéseket.
And turn back to the Lord.
És aztán fordulj vissza az Úrhoz.
Because you will and can bring judgment down upon your life.
Mert ha nem, akkor te is ítéletet hozol a saját életedre.
Now what is amazing here is not the fact that God is sending enemies after His own Judah. That's not the amazing thing.
Ebben nem az a bámulatos, hogy Isten elküld bizonyos csoportokat ellenségként, Júda ellen.
The amazing thing is that God didn't wipe Judah out long ago.
Nem, a bámulatos dolog ebben az, hogy már sokkal korábban sem pusztította el Isten Júdát.
Go back and reread some of the stuff that Judah was into.
Lapozzatok csak vissza, és olvassátok el, hogy milyen dolgokat művelt Júda.
Unbelievable blasphemy.
Hihetetlen Isten káromló dolgokat.
Absolute rejection of God and turning towards perversion of every type.
Teljesen elutasították Istent, és mindenfajta pervers dologhoz fordultak.
What's amazing here, what is the wonder to me, is that God is so patient.
Bámulatos és csodálatos ebben az, hogy Isten olyan türelmes.
That's what's amazing.
Ez az, ami bámulatos.
So now, but now time's up, and here comes the judgment.
Most azonban már lejárt az idő, és eljön Isten ítélete.
And God's sending enemies to pursue Judah, to destroy her, just like the prophet said would happen.
Isten pedig ellenségeket küld Júdába, hogy elpusztítsa Júdát, pontosan úgy, ahogy azt a próféta már korábban megmondta.
Verse 3, it says, surely at the commandment of the Lord this came upon Judah to remove them from his sight because of the sins of Manasseh, according to all that he had done.
3, bizony az Úr szava szerint történt Júdával az, hogy elvetette maga elől Manassé vétkei miatt, mindazért, amit elkövetett.
And also because of the innocent blood that he had shed, for he filled Jerusalem with innocent blood, which the Lord would not pardon.
Az ártatlan vér miatt is, amelyet kiontott, és megtöltötte Jeruzsálemet ártatlan vérrel. Ezért nem akart az Úr megbocsátni.
Now all this innocent blood that Manasseh had shed was the blood of the prophets of God and all those that were listening to the prophets of God.
Mit is jelent ez a sok ártatlan vér, amiről itt olvasunk, amit Manassé kiontott? A proféták vére volt ez, illetve azoknak a vére, akik hallgattak a proféták szavára.
Now Manasseh was the wickedest and the longest reigning king in Judah. We saw him several weeks ago.
Manassé volt a leggonoszabb király Júda élén, és az a király is, aki a leghosszabb ideig uralkodott. Pár héttel ezelőtt találkoztunk vele.
In his hardcore sin,
az ő mélységes bűnében,
he had a hatred for the word of God.
Gyűlölte is Isten igéjét.
He thus killed the prophets.
Ezért megölte a prófétákat.
And he killed those that were listening to the prophet.
És megölte azokat is, akik odafigyeltek arra, amit a próféták
mondta. Now, if you're right with the Lord,
hogyha A te kapcsolatod helyén van az Úrral.
If you want to be with God, you want to serve the Lord, there's nothing sweeter than the word of God.
Hogyha szeretnél az Úrral lenni, ha szeretnéd őt szolgálni, akkor nincs is annál édesebb, mint Isten igéje.
Even if you're someone that desires to serve the Lord, but you're just struggling in areas and you're stumbling in areas, but you hate your sin.
Még akkor is, hogyha olyas valaki vagy, aki szeretnéd követni Istent és szolgálni őt, de bizonyos területeken újra meg újra elbuksz és vétkezel, de gyűlölöd a bűnödet.
Now that pretty much describes about 90% of my Christian experience over the last 24 years.
Ez az elmúlt 25 évben nagyjából 90%-át az én keresztény megtapasztalásomnak leírja.
I love the Lord. I love the Lord. I want to follow the Lord.
Én szeretem az Urat, szeretném őt követni.
I want him to do everything he wants to do in my life.
És szeretném, ha mindent megtenne, amit szeretne megtenni az életemben.
But I struggled.
De sokat tusakodtam már.
So many sins.
Oly sokféle bűnnel.
Because my spirit is so willing, but my flesh is so weak.
Ahogy a lelkem annyira kész, de a testem olyan gyenge.
And yet, to someone like me, that in my inner core, it's like, I want to serve you, I want to walk in your ways, but I struggle. His word is sweet to me.
De mégis a szívem legbelső udvaraiban az van, hogy Istenem, én szeretlek és követni akarlak téged. És számomra az ő igéje annyira édes, mint a méz.
Because everything about God's word, it reaches out in it. Pulls me in.
Mert mindaz, amit látok Isten igéjében, az, hogy kinyúl felém, és magához von engem.
It's the person that is just determined. They've hardened their heart, they've turned their back. To that person, the word of God is very, very uncomfortable.
Viszont annak, azt az embert felkavarja Isten igéje, és kellemetlenül érzi magát, amikor olvassa, aki külkeményen hátat fordított Istennek, és megkeményítette a szívét.
Manasseh was very, very uncomfortable with the word, and so he killed the prophets.
Manassét is nagyon felkavarta Isten igéje, és meg is ölte a profétákat.
I've met people, they just don't want to hear anything of the word of God because of they've determined in their heart. I mean, I'm going on a certain course. I don't want anything to stop me.
Én is találkoztam már ilyen emberekkel, hogy egyáltalán nem akarnak semmit sem hallani Isten igényéből, mert ők már elhatározták, hogy egy bizonyos úton elindultak, és elhatározták, hogy nem engedik, hogy bárki vagy bármi is eltérítse őket.
Now we saw that Manasseh himself, in his old age, after he was taken by a hook in the nose and thrown into a Babylonian dungeon, he actually repented.
Láttuk egyébként, hogy Manassé már idősebb korában, amikor egy kambót akasztottak az orrába, és elhurcolták Babilonba, és börtönbe vetették, akkor ő ott a börtön mélyén ő megbánta bűneit.
After all those years of unprecedented sin.
Miután hosszú éveken keresztül bűnt bűnre halmozott, úgyhogy még arra nem is volt példa.
Manasseh turned back to the Lord.
Manassé végül visszafordult az Úrhoz.
As an old man, he turned to God and was broken before God in that dungeon.
Egy idős
with that hook in his nose.
Ott a börtön mélyén, a kampóval az orrában, odafordult Istenhez, és összetört Isten előtt.
But the nation that he had impacted for decades in wickedness was never fully able to recover.
A nép azonban, akire hatással volt Manassé évtizedeken keresztül az ő bűneivel, ez a nép soha nem tudott teljesen lábra állni ebből.
You might be thinking, you know what? I'm just gonna kind of push on in this sin and I'll repent later.
Lehet, hogy azt gondolod, hogy figyelj, én most még megyek előre ebben a bűnben, és majd később ráérek megbánni azt.
You've been listening to these Bible studies for a couple years.
Most már pár éve hallgatod ezeket a Biblia órákat.
And you think you're pretty wise.
És azt gondolod magadról, hogy elég bölcs vagy.
You're figuring it out.
Most már kezdesz rájönni a dolgokra.
God will forgive.
Isten meg fog bocsátani.
And he will.
És meg is fog bocsátani.
He forgave Manasseh.
Manassénak is megbocsátott.
So you're thinking, I'm just gonna press on, and then after I have fulfilled all these desires of my flesh, I'll repent in the end.
Úgyhogy úgy okoskodsz, hogy jó, akkor én még megyek tovább a bűnömben, és miután minden testies vágyamat sikerült megelégítenem, majd a legvégén megbánom a bűneimet.
Let me ask you a question.
Hadd tegyek fel akkor egy kérdést.
What about the dozens, perhaps hundreds of people that you impact and you lead astray that may not be able to recover from your influence?
De akkor mi van azzal a több tucat, vagy akár több száz emberrel is, akit te mindeközben, hogy a bűneidben topzódsz, félrevezetsz, és akikre hatással vagy, és akik lehet, hogy soha nem tudnak teljesen lábra állni ebből?
What about your kids?
És akkor mi van a gyerekeiddel?
I'll tell you, since Arya has been born, all of a sudden there's a higher standard I want to hold for myself.
Hogy mióta megszületett a kislányom Arya, hirtelen egy magasabb mércét akarok most már betartani.
I don't want to do anything but bless her and encourage her towards the Lord.
Semmi más nem akarok tenni, csak szeretném őt megáldani és bátorítani, hogy menjen minél közelebb az Úrhoz.
Now the rest of the acts of Jehoiakim and all that he did, are they not written in the book of the Chronicles of the Kings of Judah? The answer is yes.
Jehoiakim egyéb dolgai, mindaz, amit véghez vitt, meg vannak írva Júda királyainak a történetéről szóló könyvben.
So Jehoiakim rested with his fathers, then Jehoiachin, his son, reigned in his place.
Jehoiakim.
Jehoiakim, Jehoiachin.
És pihenített őseihez Jehoiakim, utána pedig fia Jehoiachin lett a király.
And the king of Egypt didn't come out of his land anymore. Notice, for the king of Babylon had taken all that belonged to the king of Egypt from the brook of Egypt to the river Euphrates. So Babylon now is the dominant power.
Csak észre, hogy Egyiptom királya többé nem vonult ki országából, mert Babilónia királya mindent elfoglalt, ami csak Egyiptom patakjától az Eufrates folyamig Egyiptom királyáé volt.
Now when the northern tribes were carried off into captivity, it was by the Assyrians and into Assyria.
Tehát most már Babilon a meghatározó nagyhatalom. Amikor az északiakat elhurcolták, akkor Asszíriába hurcolták.
Now when it's time for Judah now to be carried off, Babylon now has taken the prominent power place, and so Judah will be taken into Babylonian captivity.
Most pedig elérkezett az idő, hogy a júdaiakat is fogságba húzolják, de ebben az időszakban már Babilon vált a vezető nagyhatalommá, úgyhogy a júdaiakat Babilonba húzolják.
Jehoiachin was 18 years old when he became king, and he reigned in Jerusalem 3 months. His mother's name was Nehushta, the daughter of this other guy and lady and of Jerusalem. And he also did evil in the sight of the Lord, according to all that his fathers had done.
18 éves volt Jehoiakim, amikor uralkodni kezdett, és 3 hónapig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának a neve Nehushta volt, Elnátán leánya Jeruzsálemből. Azt tette, amit rossznak lát az Úr, egészen úgy, ahogy a napja tette.
So all the kings after Josiah were evil.
Józsiás után tehát mindegyik király gonosz volt.
There's just a downward spiral now leading to these phases of deportation to Babylon.
Egyre inkább elmélyedik a helyzet, és aztán végül elérkezünk a különböző fázisokhoz, amikor deportálják az embereket Babilóniába.
Everything's falling apart.
Hát nem bámulatos ez, minden széteső félben.
Everything's being taken away.
Már mindent elvettek.
And there's no repentance here.
És mégsem látjuk, hogy megtérnének.
The new guy now does what's evil in the sight of the Lord.
Ez az új ember is azt teszi, amit rossznak lát az Úr.
Unbelievable.
Hihetetlen.
How the heart can harden.
Mennyire megkeményedhet az ember szíve.
How the judgment of God can even cause people's hearts to get harder than they were.
És még azt is láthatjuk, hogy Isten ítélete esetleg az embereknek még inkább megkeményíti a szívét.
It says, at that time the servants of Nebuchadnezzar, the king of Babylon, came up against Jerusalem and besieged it.
Abban az időben vonultak fel Nebukadnezárnak, Babilónia királyának a szolgái Jeruzsálem ellen, és ostrom alá vették a várost.
So notice now it's Nebuchadnezzar. Previously it was the king of Egypt, you know, now it's Nebuchadnezzar who's got the power and the control in the area.
Vegyük tehát észre, hogy most Nebukadnezáré kezében az irányítás és a hatalom ezen a területen. Korábban ugye pontosan Nékó fáraó, az egyiptomi fáraó volt ilyen helyzetben.
So now Nebuchadnezzar is coming, he put a siege around the city, and the Nebuchadnezzar, king of Babylon, came against the city as his servants were besieging it.
Nebukadnezár Babilónia királya tehát elkezdte ostromolni a várost. Ekkor Jehoiakim Júda királya kiment Babilónia királyához.
And then Jehoiachin, king of Judah, and his mother, his servants, his princes, his officers, they went out to the king of Babylon, and the king of Babylon, in the 8th year of his reign, in Nebuchadnezzar's 8th year, took him prisoner.
Ekkor Jehoiakim Júda királya kiment Babilónia királyához anyjával, udvari embereivel, parancsnokaival és főembereivel együtt. Babilónia királya uralkodásának 8. esztendejében elfogadta őt.
Major moment in history here.
Komoly pillanat ez.
Judah is surrendered to the Babylonians here. This would be March 16th, 597 BC.
A júdaiak megadják magukat Babilónia előtt, és ez 597-ben történhetett, március 16-án időszámításunk előtt.
And it says the king of Babylon carried out from there all the treasures of the house of the Lord, all the treasures of the king's house, and he cut in pieces the articles of gold that Solomon, king of Israel, had made in the temple of the Lord, as the Lord had said.
és elvitette onnan az úrházának minden kincsét, meg a királyi palota kincseit, és leszedett minden aranytárgyat, amelyet Salamon, Izrael királya készítetett az Úr templomában. Így jelentette ezt ki az Úr.
Remember when Hezekiah, he was a great man of faith, a great king in Judah, during a moment of carelessness and prayerlessness.
Emlékeztek, amikor Ezékiás király, aki egy nagyszerű ember volt Júda élén, egy olyan pillanatban, amikor nem figyelt oda, és nem imádkozott.
Remember when the emissaries came from Babylon and he went and he showed them everything that they had, all the treasuries, and he showed them all the treasures of Judah.
Emlékeztek, amikor delegáció érkezett, és megmutatta nekik mindenét, amilyen volt, minden kincsét.
That was 100 years earlier than what we're looking at right here. 100 years.
Korábban játszódott.
Think about Budapest 100 years ago.
Gondoljunk csak bele, milyen volt Budapest.
You see some of those old pictures in the subway, you know, with those people with the hats, and they're all dressed in suits, and there's dirt streets and horses pulling the carriages.
Amikor lemegyünk a Kisföld alattiba, és látunk régi képeket Budapestről, ahogy öltönyben üzletemberek járkálnak mindenfelé, de még nincsenek aszfalt utak és lovas kocsik járnak.
100 years earlier, Hezekiah had showed the Babylonians all the stuff.
Sok évvel ezelőtt történt ez. Tehát 100 évvel ezelőtt Ezékiás megmutatta a babiloniaknak minden kincsét.
And Isaiah the prophet questioned him about it. What did you do, Hezekiah?
És akkor Ézsaiás proféta kérdőre is mondta Ezékiást.
And then Isaiah prophesied and said, everything that you've showed them, they're going to come one day and take it all away.
Majd pedig Ézsaiás megjövendölte, hogy mindaz, amit Ezékiás megmutatott ennek a delegációnak, az egy napon a babilónia kezére kerül.
What Isaiah prophesied 100 years earlier, we see happening right here. It's happening.
Amit Ézsaiás 100 évvel korábban megjövendölt, most pontosan az történik itt.
The judgment, the wheels of God's judgment grind slowly, but they grind thoroughly.
Isten ítéletének malmai lassan őrölnek, de alaposan.
100 years.
100 év.
Now it's happening.
És most megtörténik.
Carrying off the stuff.
Elviszik a dolgokat.
Says he also carried into captivity all Jerusalem, all the captains and the mighty men of valor, 10,000 captives and all the craftsmen and the smiths. None remained except the poorest people of the land.
Fogságba vitte a jeruzsálemieket, minden parancsnokot és a haderő minden vitézét, 10,000 foglyot, a mesterembereket és a várépítőket is mind. Nem maradt más otthon, csak az ország nincs telen népe.
Now this is the second carrying off, the second deportation.
Ez a deportálásnak már a második hulláma.
In the first one we saw earlier, that's when Daniel and his friends got taken off.
Az első deportálás során, erről korábban már beszéltünk, ekkor vitték el Dánielt, illetve az ő barátait is.
Just so you can understand some other books in the Bible.
És csak hogy jobban érthessetek más könyveket is a Bibliában.
In the second carrying away, the second phase of the exile.
Amikor elhurcolják a népet ennek a második fázisában.
One of the people in this group being carried off is Ezekiel the priest.
Az egyik ember, akit elhurcolnak a második hullámban, az Ezékiel a pap.
And Ezekiel will be in Babylon in exile with the people, and he will be bringing the word of the Lord to them in exile.
Ezékiel tehát ott lesz a babiloni számüzetésben a néppel, és Isten igéjét viszi nekik.
Jeremiah the prophet. You all know Jeremiah, right?
Ugye mindannyian hallottunk már Jeremiás prófétáról.
Jeremiah the prophet was prophesying to Judah while things were being carried off, and before and while it was happening, he was standing there warning people and speaking to them.
Jeremiás
proféta
pedig akkor profétált Júdában, amikor ezek történnek, tehát amikor kezdik elhurcolni az Úr házának a kincsét, és ott állt és figyelmeztette a népet.
Daniel was already there in Babylon.
Dániel már Babilonban volt.
When you read the book of Daniel, it starts right out there and you see where it is, and it's during this time of captivity.
Ha elolvassátok Dániel könyvét, akkor mindjárt az elején láthatjátok, hogy ott van Babilonban, és már ez a fogság ideje játszódik.
Daniel served God with all of his heart, and even in exile, he was lifted up and used powerfully by God.
Dániel pedig teljes szívével szolgálta az Urat, és még a számüzetésben is Isten magasra emelte őt, és hatalmasan használta.
He had a ministry to the kings of Babylon.
Ő Babilónia királyait szolgálta.
Ezekiel was carried off with the people. This is interesting to me.
Érdekesnek tartom, hogy Ezékielt a néppel együtt hurcolták el.
You know, it's very interesting to me. Today as I was studying this, I was thinking, what was Ezekiel thinking?
Nagyon érdekesnek tartom ezt. Ma is, amikor készültem erre az órára, arra gondoltam, hogy mire gondolhatott Ezékiel.
Ezekiel loved the Lord.
Ezekiel szerette az
Urat. Ezekiel was a servant of God.
Isten szolgája volt.
The people are being carried off, and he's being carried off with them.
Az embereket kezdik elhurcolni, és Ezekielt is magukkal hurcolják.
Was Ezekiel saying, oh, why me, God?
Vajon azt mondogatta Ezekiel, hogy miért én, Istenem?
Maybe privately in prayer.
Lehet, hogy amikor egyedül volt és imádkozott, akkor feltette ezt a
kérdést. Did he realize God wants to use me in this hardship?
De azt is felismerte, hogy Isten ebben a nyomorú helyzetben akarja őt használni.
It reminds me of Paul the Apostle.
Ezt Pál apostolra emlékeztet.
He went through so many hardships.
Ő is olyan sok nehézségen ment keresztül.
Not his own fault.
Ez nem az ő saját
hibájából történt. He was innocent and yet was thrown into prison.
Ártatlanul, de mégis börtönbe vetették.
He went on a very rough journey.
És egy nagyon nehéz útra indult.
But he was never saying, why me? Why do I have to be caught up in all this?
De mégsem mondta sosem, hogy miért én? Miért kell nekem ezekben a dolgokban részt
vennem? Paul didn't say, God, you know, what did I do wrong?
Pál nem azt mondta, hogy Istenem, mit csináltam rosszul?
Paul wrote to the Philippians and he said, I want you to know.
Pál, amikor a Filippi beliekhez ér, azt mondja nekik, szeretném, ha tudnátok,
that everything that's happened to me,
hogy mindaz, ami történt velem,
it's turned out for the furtherance of the gospel.
Az, arról végül kiderült, hogy ezen keresztül is az evangélium terjedhetett.
He didn't see it as, you know, an obstacle to God's will. He saw it as an opportunity.
Pál nem úgy látta ezt, hogy ez megakadályozza az ő életében Isten akaratát. Sokkal inkább egy lehetőségként élte meg.
This was the kind of heart Paul had.
Ilyen volt Pál szíve.
Unjustly thrown into prison with Silas.
Amikor ártatlanul Szilásszal együtt börtönbe vetik.
And what was he thinking?
Vajon mire gondolt?
He was praying and worshiping God even at midnight in prison.
Imádkozott és dicsérte Istent még éjfélkor is a börtönben.
And God moved in that prison, an earthquake hit.
Isten pedig megmozdult, és hirtelen egy földrengés támadt.
The prisoners all ran out. They all were running out free and everything.
A börtönben raboskodók pedig kiszabadultak.
The jailer comes running in and says, what must I do to be saved?
Erre berohan a börtönőr és felteszi a kérdést, mit kell tennem, hogy üdvözüljek?
How did the jailer know, you know, about that he needed to be saved? He was probably listening to Paul's songs and he was singing about how Jesus is the way of salvation.
Vajon a börtönőrnek honnan jutott a tudomására az, hogy neki is üdvözölnie kell? Valószínűleg úgy, hogy Pál és Szilász énekeltek, és a dalaik szövegéből kiderült az, hogy Jézus Krisztus az üdvösség útja.
Daniel's in the captivity, ministering to the kings.
Dániel is fogságban van, és a királyoknak szolgál.
Godly young man.
Egy istenfélő fiam.
Jeremiah, stand back. He's speaking to them as God allowing them to be taken away.
Jeremiás pedig ott van,
bringing the warning.
Júdában, és ott szól a néphez, ahogy Isten megengedi, hogy elhurcolják őket, és közvetíti Isten figyelmeztetését.
Ezekiel gets carried away with everybody.
Ezekiel pedig mindenki mással együtt elhurcolnak.
And he's in there, and you can read in the book of Ezekiel as he's bringing the word of the Lord to the people of the Lord in their exile.
És ő ott van a nép körében, és olvashatunk arról, hogy ő Istennek az igéjét hozza a népnek a számüzetésben.
Now this is interesting to me too.
Ez is érdekes.
Because they're experiencing the judgment of God.
Mert ők most épp Isten ítéletét tapasztalják.
God's allowing them to be carried off.
Isten megengedi azt, hogy elhurcolják őket.
And yet he's sending his prophet there with them.
De mégiscsak a prófétáját is velük küldi.
Why?
Miért?
Because God's still seeking to minister to his people.
Azért, mert Isten még mindig szolgálni akarja az önnek.
Even as they're being carried off in chains.
Még akkor is, amikor láncra verve elhurcolják őket.
He's spanking them severely.
Nagyon komolyan elfenekeli őket.
But he's got Ezekiel there.
De
his
ott van
prophet
Ezekiel,
to bring his word to his people.
Ott van a népen Ezékiel, az ő prófétája, hogy az ő szavait közvetítse a népnek.
God who might even turn and become your enemy will never leave you nor forsake you.
Isten lehet, hogy megfordul, és a te ellenségeddé is válik, de soha el nem hagy téged.
This time in Babylonian captivity,
ez az időszak, a babiloni fogság időszaka,
is one of the most important time periods in the history of Israel.
Az egyik legfontosabb időszak Izrael történetében.
It was the thing that finally freed the Israelites from worshiping other gods.
Ez volt az, ami végül megszabadította az izraelieket attól, hogy más isteneket imádjanak.
This time of bondage, this time of being removed from the land.
A rabszolgaságnak az ideje, és ez az időszak, amikor az a hazájuktól távol kellett élniük.
Sometimes this is what it takes for some people to finally let go of the sins that have been dragging them down.
Valamikor ez kell egyes embereknek, hogy csak így tudják végre elengedni azokat a bűnöket, amik egyre mélyebbre húzták őket.
Hebrews 12:11 says, "No chastening for the present seems to be joyous, but rather grievous. Nevertheless, afterwards, it yields the peaceable fruit of righteousness unto them that are exercised thereby."
A Zsidók 12:11-ben ezt olvassuk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle szennyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa.
Judah was being spanked severely,
Judát is nagyon
komolyan
elfenekelte Isten, de ők tanultak is belőle.
This is the thing that finally freed them up from the worship of all these false gods.
Ez kellett ahhoz, hogy végre szabaddá tegye őket, és többé ne hamis isteneket imádjanak.
Peter the apostle said in 1 Peter 4:1, "Therefore, since Christ suffered for us in the flesh, arm yourselves with the same mind." Go ahead. "For he who has suffered in the flesh has ceased from sin."
A Péter apostol az 1 Péter
4-ben.
4-1-ben a következőket írja. "Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől."
Notice what it says there. "For he who has suffered in the flesh has ceased from sin."
Hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől.
"That he no longer should live the rest of his time in the flesh for the lusts of men, but rather for the will of God."
Hogy többé ne emberi vágyok, hanem az Isten akarata szerint éljetek le testi életetek hátralévő részét.
It's amazing what happens in suffering.
Bámulatos, hogy mi történik a szenvedésben.
The sin that you persist in will bring suffering into your life.
A bűn, amiben kitartasz, szenvedést hoz az életedbe.
And for many people, it's going to take the consequences of your sin, the suffering that it brings, to get you to the point where you're done with it. You're done with it. I'm done with this.
De sokakat épp majd saját bűnük következménye, ez a szenvedés juttat el arra a pontra, hogy végérvényesen azt mondják, hogy befejeztem, ebből elegem van.
I just want to live the rest of my life for the will of God, not the will of my flesh.
Az életem hátralévő részét szeretném Isten akarata szerint élni, és nem a testies vágyaim szerint.
Now I believe, as we look around in our lives,
én úgy gondolom, ahogy körülnézünk a saját életünkben is.
Like I shared with you that I constantly am doing, I'm looking at this little girl, I'm looking at my wife.
Ahogy ezt már korábban is mondtam, én is folyamatosan ezt csinálom. Ránézek a kislányomra, ránézek a feleségemre.
I don't want to have to see them destroyed before I wake up and I get sick of sin. I want to struggle with God and be done with it now. I don't want to have to suffer to that degree to finally go, I'm done with it.
Én nem akarom megvárni azt, hogy ennyit szenvedjek, hogy eljussak, amíg el nem jutok arra a pontra, amikor azt mondom, hogy jó, akkor most már befejeztük, most már elég. És közben nem akarom azt látni, hogy az egész folyamatában ebben belerokkan a feleségem is, meg a kislányom, hanem én most akarok Istennel ebben túlsakodni, és most lerendezni, és most a hátam mögött hagyni.
And this is where we can humble ourselves under the mighty hand of God.
És ezen a ponton tudjuk magunkat megalázni Isten hatalmas keze alatt.
And he'll lift you up.
És akkor ő majd felemel.
This is where we can fall upon the rock and be broken.
És ilyenkor rávethetjük magunkat a kősziklára, és összetörhetünk.
Rather than waiting around for the rock to fall on us and grind us to powder,
ahelyett, hogy azt várjuk, hogy majd a kőszikla esik ránk és porrá zúz bennünket. Ugye az ige is ezt
Jesus Christ is the rock.
Jézus Krisztus a kőszikla.
He says he who falls on this rock will be broken.
Ő azt mondja, hogy az, aki ráveti magát erre a kősziklára.
But he upon whom this rock falls, it will grind him to powder.
De akire a kőszikla esik rá, az porrá zúzza.
It's almost like you see two ways.
Olyan, mint hogyha két különböző utat látnánk.
Some people got to go the way of Judah.
Egyeseknek Júda útját, Júda útja kell.
They got to go through this mind-blowing suffering before they're finally sick of it and done with it.
És azt kell, hogy ilyen, vagy bámulatos mértékű szenvedésen menjenek keresztül, mielőtt végre elegük lesz belőle, és azt mondják, hogy jó, akkor befejeztem.
There's other people that they're ready to fall on the rock now and be broken and get on with the will of God.
Mások viszont készen állnak arra, hogy most rávessék magukat a kősziklára, és hogy összetörjenek, és hogy utána tovább menjenek Isten akaratában.
That's exactly what Daniel has done. That's exactly what Ezekiel is doing and Jeremiah. These guys are walking with the Lord. They're being used of God.
Dániel is pontosan ezt tette. Ezékiel és Jeremiás is ezt tette. Ezek az emberek Istennel járnak, és Isten használta is őket.
It says, and he Nebuchadnezzar, speaking of Nebuchadnezzar, he carried Jehoiachin to Babylon. The king's mother, the king's wives, the officers, the mighty of the land, he carried into captivity from Jerusalem to Babylon.
15. Fogságba vitte Jojákint Babilóniába. Nebukadnezár. A király anyját, meg a király feleségeit, főembereit és az ország előkelőit is fogságba vitte Jeruzsálemből Babilóniába.
All the valiant men, 7,000 craftsmen smiths, 1,000, and all the strong and fit for war, these the king of Babylon brought captive to Babylon.
Minden tehetős embert, összesen 7,000-et, meg 1,000 mesterembert és várépítőt és minden vitéz harcost fogságba hurcolt Babilónia királya.
And then the king of Babylon made Mattaniah, Jehoiachin's uncle, king in his place, and he changed his name to Zedekiah.
Azután Babilónia királya Mattaniát, Jójákin nagybátyját tette meg helyette királynak, és a nevét Cidkijára változtatta.
And then Zedekiah was 21 when he became king, and he reigned 11 years in Jerusalem. He'll be the last of Judah's kings, this guy.
21 éves volt Cidkija, amikor uralkodni kezdett, és 11 évig uralkodott Jeruzsálemben. Ő lesz Júda utolsó királya.
His mother's name was Hamutal, the daughter of Jeremiah of Libna. He did evil in the sight of the Lord, according to all that Jehoiakim had done.
Anyának a neve Hamutal volt, Jirmeyahu leánya Libnából. Azt tette, amit rossznak lát az Úr, egészen úgy, ahogy a Jojákim tette.
So you see different types of people in all this, don't you?
Ugye különböző típusú emberekkel találkozom.
You got Daniel, he's in Babylon and just completely committed to God.
Egyrészt látjuk Dánielt, aki ott van Babilóniában, és teljesen odaszánja magát az Úrnak.
Then you got Zedekiah, this last king.
Aztán ott van Cidkija, ez az utolsó király.
As people are being dragged off.
Ahogy kezdik elhurcolni.
All the craftsmen, all the military.
Minden katonát és minden kézművest.
This guy's still doing evil in the eyes of the Lord.
Ez a férfi még mindig azt teszi, ami nem helyes az Úr szemében.
For because of the anger of the Lord, this happened in Jerusalem and Judah, that he finally cast them out from his presence. And then Zedekiah rebelled against the king of Babylon. He's sick of it too. He's sick of the oppression.
Bizony az Úr haragja miatt történt ez Jeruzsálemben és Júdával. Végül is elvetette őket maga elől. Cidkija azután fellázadt Babilónia királya ellen. Neki is elege volt az elnyomásból.
I look at the characters.
Ahogy megnézem a különböző embereket.
I look at what God's doing.
És megnézem azt, hogy mit tesz Isten.
I think, where do you fit in? Where do I fit in?
Akkor arra gondolok, hogy ti hogyan illeszkedtek ebbe a képbe? Én hogyan illeszkedek ebbe a képbe?
Who am I in this story?
Vajon én melyik ember vagyok ebben a történetben?
That's why we read. That's why we meditate. That's why God tells us this history.
Ezért olvassuk az igét, ezért elmélkedünk rajta, ezért meséli el nekünk Isten a történteket.
That you might not be foolish.
Hogy ne legyünk ostobák.
That you might learn.
Hogy tanuljunk.
From the things that they went through.
Azokból a dolgokból, amiken ők átmentek.
Maybe you need to go off tonight and pray.
Lehet, hogy neked is ma este félre kell vonulnod imádkozni.
I encourage you, if you need to, go do it.
Akkor arra bátorítanálak, hogyha ezt kell tenned, akkor tedd meg.
Maybe God's been sending warning signals.
Lehet, hogy Isten neked is folyamatosan küldi a figyelmeztető jelzéseket.
Maybe you're sick of the oppression.
Lehet, hogy eleged van az elnyomásból.
You're wondering, what is this?
És arra gondolsz, hogy mi ez?
Go talk to God and find out.
Akkor menj és beszélj Istennel, és tőle megtudhatod.
All I know is this.
Csak ennyit tudok.
If we're walking with the Lord.
Hogyha az Úrral járunk.
Even through difficulties.
Még a nehézségeken keresztül is.
There's a blessed hope.
Van egy áldott reménységünk.
There's a blessed usefulness of our lives in the hands of God.
És akkor az életünk nem haszontalan Isten kezében.
Because as we walk with God, He gives us insights into the things that are going on.
Mert ahogy Istennel járunk, ő bepillantást nyújt nekünk azokba a dolgokba, amik történnek.
We won't be kept from the difficulties.
A nehézségektől mindez nem óv meg bennünket.
But the Lord is with us in them.
De az Úr velünk van a nehézségekben.
Helping us through them.
Nekünk. Átsegít bennünket.
Where do you fit in?
Te hol jössz ebbe a képbe?
Who are you in this story?
És te vajon melyik személy vagy ebben a történetben?
Go to prayer.
Menj, imádkozz.
Because I'll tell you, when I read through the scriptures,
mert hadd mondjam el, hogy amikor én
I'll be honest with you, this stuff disturbs me.
És nagyon őszintén elmondom, hogy ezek a dolgok felkavarnak engem.
You know, if we didn't teach through the whole Bible, chapter by chapter, I would never teach this chapter.
Hogyha nem tanítanánk végig a Biblián, fejezetről fejezetre, akkor soha nem tanítanánk ezt.
But God has put stuff in His Word that's meant to disturb us.
De Isten olyan dolgokat is elrejtett az ő igéjében, amiknek kifejezetten ez a célja, hogy felkavarjanak.
That it might drive us to the Lord, that we might be kept from these very things.
Hogy utána oda vigyenek ezek az Úrhoz, hogy mi elkerülhessük ezeket a dolgokat, amikről olvasunk.
When I see the Pharisees, they disturb me.
Amikor a farizeusokra nézek, ez is felkavar.
Why?
Miért?
Because there's a little bit of Pharisee in me.
Mert bennem is van egy kis farizeus.
I don't like looking in that mirror.
És nem szeretek abba a tükörbe nézni.
When I read of Judas, he scares me. I don't like Judas.
Amikor Judásról olvasok, ez is megijeszt engem, én nem szeretem Judást.
Because in my flesh there's no good thing and there's Judas tendencies I find.
Mert semmi jó dolog a testemben nem lakozik, és ilyen júdási tendenciát
találok. When I study the life of Saul, he really disturbs me.
Amikor Saul életét tanulmányozom, na ez aztán igazán felkavar.
Why does God want to disturb me?
De miért akar Isten felkavarni engem?
He wants to change me.
Mert szeretne megváltoztatni.
He wants me to cry out in prayer, oh God, give me a heart like David, not like Saul.
Azt akarja, hogy imában hozzá kiáltsak, hogy Istenem, egy olyan szívet adj nekem, mint Dávidé volt, ne olyat, mint Saulé.
Oh God, in times of judgment like this, and judgment's coming, let me be a Daniel, let me be a Jeremiah, let me be an Ezekiel.
És ó, Istenem, az ítélet idején, és eljön majd az ítélet, hagyd legyek én is egy Dániel, egy Ezékiel, egy Jeremiás.
I don't want to be a Zedekiah. The, you know, everything's falling apart and I'm still doing evil in the eyes of the Lord.
Nem titkíjá akarok lenni, hogy amikor minden már széteső félben van, én még mindig azt teszem, amit rossznak lát az Úr.
Next week we finish it up.
Következő héten befejezzük ezt a könyvet.
And it ends on a positive note, actually.
És igazából elég pozitívan
fejeződik be. Be surprised when you get to the end of chapter 25.
Majd meglepődünk, amikor a 25. fejezet végéhez érünk.
Let's pray.
Imádkozzunk.
Father, we thank you for your word.
Atyám, köszönjük a te ígédet.
We thank you, Father, for every part of your word.
Köszönjük neked minden részét az igének.
That some of it cuts us.
Vannak részei, amik megsebeznek.
And hurts us.
És bántanak.
Other parts comfort us.
Más részei viszont vigasztalnak.
And heal us.
És meggyógyítanak.
But all of it works in us for your purpose.
De az egész teljességében a te céljaid.
God, give us wisdom as we read. Give us change our lives as we meditate.
Adj nekünk bölcsességet, hogy olvassuk az igédet, és ahogy elmélkedünk azon, változtass meg az életünket.
Raise up men and women of God, I pray.
De nevelj fel Istenfélő nőket és férfiakat.
That we could be a blessing to those around us.
Hogy áldás lehessünk a körülöttünk lévőknek.
That we could lead our kids in the way of the Lord.
És hogy a gyermekeinket Isten útján vezethessük.
That our lives might be built on a foundation that will never fall apart.
Hogy az életünk egy olyan alapra épüljön, ami soha szét nem esik.
Even when the winds and the waves beat on the house, and we know every house will be beat against in this world.
Még akkor is, amikor erősen fúj a szél, és a hullámok szinte betemetik a házunkat, és tudjuk, hogy ebben a világban lesznek hullámok, amik majd megpróbálják a házunkat összetörni.
We ask it in Jesus' name.
Mindezt Jézus nevében kérjük.
Amen.
Amen.
God bless you guys.
Isten áldjon benneteket.